150 éve épült újjá a sarkadi belvárosi református egyházközség temploma. Ez alkalomból hálaadó istentisztelet volt a nagymúltú templomban a közelmúltban. Az 1700 körül épült és az 1866-os tűzvészben leégett templomot 1867-ben újjáépítették. A 9 különleges fiatornyáról nevezetes református templom szószékét 1869-ben építették meg, dísze a faragott pelikán, a város jelképe is egyben. A templom és a gyülekezet történetéről és életéről Koncz Zsolt lelkipásztorral Buzás Bori beszélget.
A templom 150 éves évfordulója kapcsán tartottak hálaadó istentiszteletet a sarkadi református egyház községben. Azt olvastam, hogy az egykori templom helyén az 1700-as évek körül épült a mai belvárosi református templom, amely sajnos 1866-ban leégett. Szomorú és tragikus sorsú templomról van szó.
Ez a templom a 1866-ban teljesen, mondjuk így, hogy porig égett. Szinte semmi nem maradt meg az előbbi 1700-ban épült templomból, vagyis ami már 1700-ban is állt. És éppen ezért kellett a teljes felújítását elvégezni, és ez 2 év alatt sikerült, újszalontai mesterekkel karöltve, és ez a templom gyakorlatilag akkor az 1868-as időszaktól egy létező és nagyon szép templom. Ami különlegessége lett ennek a templomnak, az a tornya, mert ugye abban az időben hajduk már voltak a településen, ők voltak azok, akik gyakorlatilag hozták a hitüket, a református hitüket, és katonáskolással keresték ugye ezek a hajduk a kenyerüket, és eljutottak ugye egész Linzig is a császári katonaságban, és ott látták meg azt a templomot, aminek a tornya megragadta őket, és javasolták, hogy ez legyen az a torony, aminek a terveiek aztán el is mentek az atyafiak Linzbe, és aztán ott megkapták ezeket a terveket, és ez alapján építették fel. Veres Károlyról kell így megemlékeznünk, aki nagy torontai építész volt, és Csaba Jánosról. Ők voltak azok, akik tulajdonképpen vezették ezt a munkát, és 1868-ra el is készült tulajdonképpen a templom teljes területe, illetve maga a torony is. És ami az érdekesség, hogy 1880-ban a linci torony is leégett, és éppen ezért a sarkadiak ugye azért büszkék erre a templomra, mert hogy ilyen nincs még egy a világon. Általában azzal szoktam én ezt árnyalni, ezt a képet, amikor beszélek erről bárkinek is, hogy nem csak a 9 torony miatt érdekes ez a templom, hanem ahogy építészetileg ez meg lett oldva, és ezért egyedi ez a templom, és ezért egyedi ez a templom torony. Úgyhogy így történt, hogy a nagy tragédiából, ami valóban óriási tragédia volt, és nem csak a templomot érintette, hanem több ház is leégett ebben a nagy tűzvészben, nagyon sok minden megsemmisült. Ami az érdekesség egyébként, hogy van egy nagyon régi anyakönyvünk, az 1700-as évekből, ami viszont megmaradt. Nem tudjuk, hogy a templomon őrizték, vagy esetleg már az akkor is álló paplakban parókián, de valószínű, hogy ez volt az a egyetlen megmaradt érték, ami abból a régi templomból megmaradt. És ugye amikor megépült a maga a templom, akkor utána minden másra is lett igény. Szépen elkészült a szószék a Mózesszékkel, illetve a kerengő és az úrasztala, és később aztán minden más berendezési tárgy is bekerült. Később ugye elkészült maga a padsor is, az 1880-as évekre, és 1200 ülőhelyen, ami hatalmas nagy területet jelent, 14-40 méteres egyébként az a belső tér. Nagy templomról van szó, de mindig is megtöltötték korábban ezt a templomot, úgyhogy valószínűleg szükség is volt erre. És ami még fontos, a Higger Otto által épített orgona, aminek az az érdekessége, hogy ezt Higger Otto egy olyan referenciorgonának szánta, amivel kvázi reklámozni szerette volna az orgonáit, és volt is eredménye, mert a környékben nagyon sok ilyen orgona készült aztán, amit Higger Otto épített, és 7 hónappal tájította fel ezt a hangszert, ami 1618 síppal rendelkezik, úgyhogy ezek a berendezési tárgyak aztán később kerültek a templomba, de minden egyes lépéssel egyre szebbett a belső tér is, illetve ugye visszakerültek azok a harangok, amelyek, vagyis felkerültek azok a harangok is, amelyek már korábban is ott voltak a templomban, és használták, aminek megint csak érdekessége ezeknek a harangoknak az, hogy egyedi nevük van, ha lehet így mondani. A legkisebb harangnak Hit, a középsőnek Remény és a legnagyobbnak a Szeretet nevet adták. Nem véletlenül, ugye Pál apostolra utal ez, illetve az ő általa írt ígéret, az, hogy a legnagyobb a Szeretet a három közül, a Hit és a Reménység és a Szeretet közül. És ezért, amikor egyszerre szól, az csodálatos mindenképpen, és a nagy harangó pedig nyilván akkor mindenkinek az a beszél, hogy a legnagyobb a Szeretet. Gyakorlatilag ennyi az, ami a templomnak a történetéről elmondható, így nagy változatokban a 150 év során.
Még az orgonának volt egy érdekessége, ha jól olvastam, a gyülekezetnek az oldalán, hogy sípokat vittek el a háborúban, és aztán a kézifújtatást elektromossá alakították, tehát itt az orgonának volt még egy kis külön élete, ha mondhatom így.
Igen. Valóban így van. Maga az orgona fontját tulajdonképpen elvitték a hadminisztérium kérésére az első világháborúban, és gyakorlatilag tehát már az első néhány év után már ezt megszemezte az orgona, és később egy békés orgona építő volt az, aki felújította a teljes orgonát újra. Volt még, ami hiányzott belőle a korábbiakból, és aztán ez az orgona, ez a felújított orgona fújtatásos volt még, és az 1950-es években lett aztán kicserélve, és a teljes motorizációt kapta meg, és azóta egyébként végig, egészen a mostani évekig ez a motor szolgálta az orgonának a levegőjét, és aztán a 2015-től kezdődően folyamatos felújítással megtörtént az orgonának a felújítás, és ennek keretében ugye az újrabőrözés, illetve egy orgonamotor beépítés történt meg, amivel felújult az orgona. Most már megfelelő lélegzethez jutott, mert korábban ez a levegő nem volt megoldható. A helyi kántorunk, aki egyben orgonaépítőmester, volt az, aki ebben részt vett, és akkor ő volt az, aki mindezeken segített, hogy valóban levegőhez jusson az orgona.
A templom 150 éves évfordulója mellett azért arról is érdemes szót ejteni, hogy a gyülekezeti terem az 50 éves évfordulóját ünnepli, mert hogy 1968-ban gyülekezeti terme is épült a gyülekezetnek a templom keleti végénél.
Így van, nagyon érdekes építészeti megoldással van ez hozzáépítve a templomhoz. A legszebb lenyomata, azt mondom, vagy a legérdekesebb lenyomata annak a kornak, a 60-as éveknek, amikor nem lehetett, vagy nem nagyon engedtek teret a nyilvános politikai oldalról sem nyilván a gyülekezeteknek, illetve az egyháznak, de az egyház élni akart, és a gyülekezetek élni akartak ebben az időben még különösen is. Nagyon beszédes egyébként egy akkori, mondjuk választónyelvedéket fellapozni, hogy még akkor voltak több mint 2000 választók, ma jóval kevesebben vannak, és éppen emiatt volt szükség az új gyülekezeteremnek a felépítésére, és annyira közel építették a templomhoz, hogy később a 90-es évek elején, illetve a 80-as évek végén hozzá is kötötték a templomhoz. Tehát gyakorlatilag a gyülekezeteremből rögtön a templom részbe tudunk belépni. Egyrésztről érdekes megoldás, másrésztről praktikusság okai is vannak. Nem egy rossz megoldás, talán azt mondom, hogy építészetileg vagy stilisztikailag nem biztos, hogy a legszebb megoldás, de viszont mivel nem volt terület az egyháznak, ezért rászorult arra, hogy így oldja meg, ami épített, és mégis ennek ellenére fel tudta építeni. A 2014-es évben újult meg belülről ez a gyülekezeti terem, és a tavalyi évben a reformáció 500. évfordulójára kapott egy nagyon szép, mondjuk így díszt belülről, fel lett írva az a bizonyos híres mondat a Calvinnak, hogy Soli Deo Gloria, egyrészt isteni a dicsőség, és a két évszám 1517 és 2017. Ezzel emlékeztünk meg a reformáció 500. évéről, és nem is fogjuk elfelejteni nagyon sokáig, amíg ott lesz. Egy helyi keramikus művésznek a alkotása egyébként ez a emlékmű. Thank you.
Most folytatjuk beszélgetésünket Koncz Zsolt lelkipásztorral a Sarkadi Belvárosi Református Egyházközség templomáról, mely építészeti különlegesség is, hogy miért, az is kiderül hamarosan, de szó lesz a 11 000 lelkes településen zajló hitéletről is.
A gyülekezetről is már ejtettünk szót, és ugye, hogy a templom igencsak nagy, 1200 ülőhely, ez is mondta már nagy tisztelet úr, minden gyülekezet életében a nagyobb ünnepekkor szinte megtelítődik a templom. De mégis most hány tagot számlál az egyházközség, a vasárnapi istentiszteleteket mennyien látogatják?
Ahogy említettem is már, vagy érzékeltettem korábbi kérdésekkel kapcsolatban, és a korábbi válaszokban, hogy ez az egyházközség erősen megcsapant, látogatottságában és tagjaiban is. Ennek nagyon sok oka van, amit elég hosszan tudnánk elsorolni, és elég hosszú lenne egy ilyen beszélgetésben, mindenképpen lehetem szépele. Annyit röviden meg lehet jegyezni ezzel kapcsolatosan, hogy a jelenlegi egyházközség tagjainak a száma, mondjuk így az aktív tagoknak a száma körülbelül 130 fő, és ebből a rendszeres templomlátogatók 50-60 főt számlálnak, ami azt jelenti, hogy ez egy kis gyülekezetnek számít jelenleg, ahhoz képest, amilyen nagy volt egyébként korábban. Az biztos, hogy ugyanakkor azok a tagok, akik viszont az egyházközséghez kötődnek, és magához a templomhoz is nyilván, ez azt is jelenti, hogy nagyon hűségesek és kitartóak, sok hosszú évtizedeknek a romboló munkáját kellett elviselni, vagy elhordozniuk, és ennek ellenére is vannak, és létezik a gyülekezet. Ez maga egyébként is egy csodának számít. A másik oldalról viszont az egyházközségnek az is a nehézsége ebben az esetben, mint ami egy keleti régiónak szerintem egy nagy problémája, hogy innen elvándorolnak az emberek. Nem nagyon maradnak itt, nincs is jövőjük tulajdonképpen, vagy a munkájukkal kapcsolatosan nincs nagy kilátásuk, és ezért is keresnek jobb megélhetési körülmények között lévő településeket vagy helyeket. És ez az elvándorlás ez azt is mutatja, hogy a gyülekezetekben is egyre kevesebb az aktív vagy fiatal korúaknak a száma. Ifjúsági alkalmukkal kapcsolatosan tapasztaljuk azt, hogy itt vannak az ifjaink, eljönnek a templomba is olykor-olykor. Együtt vagyunk, nagyon jól szeretjük magunkat, mint az ifjúság tagjai, de amikor ugye elindulnak az egyetem felé, vagy már akár a középiskolába is, egyre nehezebb itt tartani őket. És nem azért, mert nem akarnak elni, csak egyszerűen effektíven nincsenek itthon, vagy nincsenek a településen.
Úgy gondolom, hogy egy ilyen hálaadó alkalom is remek lehetőség arra, hogy egy kicsit összép kovácsolja a már meglévő közösséget, vagy olyanokat is megszólítson, akik esetleg még bátortalanok, vagy félénkebbek. Hogyan készültek erre az ünnepségre, és milyen nyomokat hagyott a gyülekezetben ez a visszaemlékező alkalom?
Hosszabb idő óta készültünk rá nyilvánvalóan. Sokszor beszéltünk róla a presbitériummal is, a gyülekezettel is, hogy szeretnénk egy ilyen hálaadó alkalmat ebben az évben. Az időpontját is aztán igyekeztünk úgy alkalmazni, hogy az egyházkerületünk püspöke is el tudjon jönni, és nyilvánvalóan kötődjön is valamihez, és ez a kicsit közeli időpont a reformációhoz egy jó apropó volt arra, hogy ezt az ünnepi alkalmat meg tudjuk ragadni. Nagyon sok mindenben készült rá a gyülekezet, főleg ugye az a része a szolgáló közössége, akik aktívan részt szoktak benne venni. Nagyon szeretném kiemelni mindenképpen hangozni a nőszövetségnek az aktivitása, akik tényleg mindenben a legapróbb részletekig is ott voltak és segítették a munkát, meg természetesen a presbiterek is, akik ugyanúgy aktívan kivették a részüket ebből az előkészítő munkából. Nyilvánvalóan egy ilyen alkalomra felkészülve is azon izgul az ember előtte, hogy kik fognak eljönni, kik lesznek azok, akiket egyáltalán meg tudunk ezzel az alkalommal is szólítani. Én személy szerint nagyon sok olyan arcot ismertem meg akár a városból is, akik érdeklődőek, vagy korábban gyülekezetagok is voltak, vagy valamilyen oknál fogva elmaradtak egy idő óta, és itt voltak, és mégis eljöttek a 100 éves évfordulóra. Másik oldalon pedig olyanokat is nyilván, akik csak is kizárólag azért jöttek el, mert kötelességnek érezték, hogy itt legyenek, hiszen a város emblematikus épületét ünnepeltük. De ő felét is nyilván szólt maga a Krisztikúnak a szolgálata, ami szerintem nagyon megszólító volt, már eleve azzal, hogy a templom mennyezetére felért igéről prédikált, illetve a kántusnak a szolgálat is nagyon sokat megérintett. Sőt, azt gondolom, hogy az egész légköre a az alkalomnak egy olyan üzenetet hordozott, hogy jelen vagyunk, itt vagyunk, és ennek a városnak aktív részesei akarunk lenni, és azt szeretnénk, hogy minél többen keressék azt a megoldást, amiben mi hiszünk és amit mi vallunk, azt a megoldást, akit Jézus Krisztusnak hívnak. Ez egy olyan megszólítás volt, amit úgy gondolom, hogy azért sokakat megérintett. Az más kérdés, hogy mit válaszol erre az egyes ember, elindul-e a megszólítás után, vagy még hezitál. Ez az utómunkán is múlik, tehát egy alkalom nem csinál változást nagyon, egy fecske nem csinál, azt szokták mondani, de a fecske, az egy fecske is már jelző, hogy jön a nyár. Tehát úgy gondolom, hogy ez is sokat mondó lehetett, ez az alkalom, de ezt még követni kell más alkalmaknak, illetve személyes találkozásoknak, mert ezek is jelen voltak itt, amikor akár az állófogadáson, vagy csak egyszerűen a készfogásnál tudtunk beszélni.
Éppen erre vonatkozóan kérdezem, milyen közeljövőbeni alkalmak, tervek, események, programok állnak a gyülekezet előtt?
Szeretnénk, hogy már említettem, minél több réteget megszólítani a városból is, hogy minél több felé nyissunk, és például a karácsony közelette egy ilyen alkalom, amikor az emberek egy picit nyitottabbak általában olyan dolgok felé is, amit talán a hétköznapokban kevésbé szoktak érinteni, tehát a vallásos dolgok iránt is most így mondom. Éppen ezért egy olyan alkalmat szervezünk, ami adventi karácsonyi készülődés lenne. Tudatosan nem a templomban, hanem a templom közvetlen közelében lévő klubhelyiségünkben, mert sokoknál lehet, hogy ez éppen az, hogy onnan bemegyünk a templomba, talán egy kicsit könnyedebb, mint hogyha egyből a templom térbe érkeznek, vagy még a gyülekezeti terem is egy ilyen dolog lehet, bár a fiatalok már is jobban megszokják ezeket a tereket, sokkal hamarabb egyébként, mint a felnőttek, akik évtizedekig nem voltak ehhez hozzászokva. Klubhelyiségben pedig egy ilyen alkalmat szeretnénk szervezni, ahol mondjuk így egy ilyen játszóházas, kreatív foglalkozásokkal egybekötött véleütött szeretnénk családoknak meghirdetni, ahol lehet díszeket készíteni, különböző tárgyakat, amelyek emlékek lehetnek, akár ajándékok is a karácsonyfa alá, illetve emellett együtt leszünk, olyan dolgokkal foglalkozunk, vagy olyan dolgokról beszélgetünk, ami minket érint, és a hétköznapokban nem biztos, hogy tudunk róla beszélni. Ez lenne az egyik ilyen alkalmunk az advent első időszakában, december 8-án. A másik pedig advent harmadik vasárnapján, most már hagyományosan, tehát már több éven keresztül adventi koncertet tervezünk. Reménységünk szerint össze is jön ez a koncert, egy picit nehezen indult. A Boyki Brothers hívtuk meg ebben az évben, hogy vegyen részt az adventi délutánunkon, illetve az énekükkel, nyilvánvaló megszólalásokkal is tegyenek bizonyságot, és ez egy kicsit emeli és közelebb visz minket a karácsony ünnepéhez, az ő énekük, az ő koncertjük. Tehát ez lenne a másik ilyen nagyobb lélegzetvételű alkalmunk, és az általános, most így mondom, amit minden évben gyakorlunk, az az adventi istentiszteletek, amelyeket azzal szokott megszínesíteni, hogy különböző korosztályok gyújtják meg a gyertyákat egy nagyon rövid kis műsor kísérletében, és természetesen a karácsonyi műsor, ami szintén egy sokokat vonzó alkalom szokott lenni a szentestén, december 24-én. A jövőre nézve pedig, a jövő évben pedig szeretnénk a különböző közös egyházi és társadalmi rendezvényeken is ugyanúgy részt venni, illetve ezekhez programokat kötni. Még ezek tervben vannak és alakulóban vannak, úgyhogy erről még kevesebbet tudok mondani.
150 éve épült újjá a Sarkadi Belvárosi Református Egyházközség temploma. Ez alkalomból hálaadó istentisztelet volt a nagymúltú templomban a közelmúltban. Mindenről Koncz Zsolt lelkipásztorral beszélgettünk az elmúlt percekben.